Hölgyeim és uraim, az elkövetkező egy órában elmegyünk majd a fantasztikus havai szigetekre, megnézzük a híres rózsaszínű szállodát, barangolunk Maui mesés öblöcskében, úgyhogy pazar műsort ígérhetek, tartsanak velem! Nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy most egyáltalán elmerjenek-e indulni egzotikus helyekre, vagy kevésbé egzotikus helyre egyáltalán síelni. Nos, ez nyilván mindenkinek magának kell eldöntenie, de azért az biztos, hogy ismerek jó pár olyan utast, aki Thaiföldön, karanténhotelben volt kénytelen hosszabb időt eltölteni, és olyat is, aki a Maldív-szigeteken került karanténba. Ugye azokon a helyeken, ahol az ott tartózkodóknak rendszeresen negatív tesztet kell produkálniuk, előfordulhat, hogy néha pozitív lesz sajnos a teszt, ha koronavírus járvány a turistákat sem kíméli, és ilyenkor bizony karanténba kerül az illető az adott helyen, úgyhogy a hazautazás az jóval később történhet meg a tervezetnél, és az is biztos, hogy azért a körülmények sem olyanok, mint az Álomsziget többi pontján, mondjuk egy karantén szállodában, bár hozzáteszem, általában jó minőségű szálláshelyeken szállásolják el azokat, akik karanténba kerülnek, de egyrészt igencsak drágán, és ezt a biztosítónak ki kell majd fizetni, vagy először a turistának, és utána be kell hajtani a biztosítón, hogyha van erre biztosítás, már pedig a legtöbb helyen kötelező, hogy legyen. Úgyhogy erre is oda kell figyelni. Másrésztről pedig az is biztos, hogy nagyon szigorúan nézik, hogy a karantént mennyire tartjuk be. Tehát, hogyha valaki például kinyitja az ajtót, és elsétál a folyosó végére, akkor ha észreveszik, akkor előről kezdődik a karantén idejének számolása. Úgyhogy nagyon komoly dolog. Az ételt is úgy lehet rendelni, hogy leteszik az ajtó elé, kesztyűben, meg szkafanderben, és akkor utána bevehetjük tulajdonképpen, és magunkhoz vehetjük. Nagyon vigyázni kell erre. Hogyha Szlovákiába, Ausztriába, a közeli területekre akar valaki utazni, akkor szintén szigorúak a szabályok. Például egy Janssen oltással kimehetünk Ausztriába, Sputnikkal nem tudunk kimenni, de ha már kint vagyunk, akkor már kettő kell ebből is, hogyha például szeretnénk egy síbérletet vásárolni. Ráadásul a telefonon megnézhetjük azt is, hogy vajon megfelelő az igazolásunk, mert hogy az Európai Uniós COVID igazolást kérik, figyelik. Egyrésztről van arra igazolás, hogy beléphetünk-e az országba, másrészt pedig ott is mutatja az igazolás, hogy a szolgáltatások közül mennyit vehetünk igénybe, és ha csak két oltásunk van, akkor még egy negatív koronavírus teszt is kell, ha három oltásunk van, akkor már be tudunk menni gond nélkül, de amikor mondjuk el akarunk menni például síbérletet venni, akkor már az sem mindegy, hogy például melyik oltásból mennyi, úgyhogy azt kell mondanom, hogy igazából, ha valaki ideutazik, akkor szedje össze magát, hogy úrá legyen, hogy mikor milyen szabályokat kell betartani. Az FFP2-es maszk kötelező például a sífelvonók esetében, meg több más helyen is. És hogyha valaki elmegy Szlovákiába, és ott akar megszállni, mert síelni szeretne, akkor ha már be is jutott, akkor is negatív koronavírus teszttel tud megszállni. Úgyhogy azért a közeli célpontok esetében sem olyan egyszerű a helyzet. Dubajba, Maldív-szigetekre viszonylag könnyebben el lehet jutni, sok olyan hely van, ahová akár egy negatív koronavírus teszttel is el tudunk jutni, sőt, van még olyan hely a világban, ahová az se kell, de hogyha valamin keresztül repülünk, már pedig általában át kell szállni, akkor már megint csak kellenek majd a különböző igazolások. Nem egyszerű most még a turizmus helyzete, a nemzetközi turizmus helyzete ebből a szempontból. De egy kicsit azért legyen trópusi a hangulatuk, elmegyünk hát Hawaii szigeteire. Az egyik nyaramat Hawaii szigetein töltöttem, és bejártam a szállodákat a Waikiki Beach-től Maui szigetéig. Egy nagy könyvet írtam, a Virág Eszű Szállodai 5-ös kötetét, és ez a Hawaii szigeteiről szólt. A nyár pedig lényegében arra volt jó, hogy mindegyik hotelbe, amelyik potenciálisan szerepelhetett ebbe a könyvben, elmenjek, és gyakorlatilag tapasztaltam, hogy amerikai típusú a biztonság, minden háromszor-négyszer elmagyaráznak, mint a kisgyerekeknek, a kiszolgálás mindenütt kedves, barátságos, és a szigetek pedig rendkívül érdekesek. Oahu a legnépesebb sziget, és a világ leghíresebb tengerpartjainak egyike húzódik itt, a honolulu-i Waikiki. A Waikiki azt jelenti, hogy tajtékzó víz. Ez lényegében a Halekulani hotelnél kezdődik, ez a Waikiki part, és egészen a Kapiolani királynő parkjáig tart. A Waikiki szállodái közül a Moana Surf Rider a legrégebbi, az épülete ma is a gyarmatosítás korát idézi, a Royal Hawaiian pedig az egyetlen rózsaszínű épület a Waikiki közepén. Itt a gyermekes családok érzik magukat a legjobban. Nem messze van innen a Diamond Head, a gyémánt fej, amely az Oahu szigetén egykor működő vulkán, ma már csendes maradványa. Szintén Oahu szigetén található a Kahala szálloda, ahol delfineket is idomíthattunk, bárhogy ki idomít kit, arról vitázhatnánk, de egy biztos kellemes élmény együtt lubickolni a tengeri emlősökkel. Maui, ez egy másik Hawaii sziget, nagyon sok barátomnak ajánlottam Mauit, mert biztonságos, nyugodt és gyönyörű tengerparti szakaszai vannak. Ráadásul a szállodák is nagyon jók, az egyikben például építettek egy mesterséges vízesésrendszert, barlangokkal, medencékkel, a komplexum köré gyönyörű növényeket telepítettek, és az egészet benépesítették, de nem csak turistákkal, amikor éppen a koronavírus járvány megengedi, hogy ide utazzanak, hanem afrikai pingvinekkel, flamingókkal és hattyúkkal. Úgyhogy nagyon érdekes, meg hát nagyon jók az esti programok is, mert arról is gondoskodnak itt a vendégek kedvéért. Mauin még több más helyre is ellátogattam, a Buya Kauai szigetén pedig felkerestem szintén egy álomhotelt, meg a híres hawaii tengerparti szakaszokat is megnéztem virágkompozíciókkal, meg a vulkáni kupok ölelésében sok-sok egyéb érdekességgel. A Hawaii szigetek fővárosa Honolulu, nagyjából 1 millióra tehető a lakosok száma, és amikor ide érkezünk, akkor mindig elmagyarázzák, hogy ezt Honolulunak kell ejteni. Először nem értettem, hogy mi ebben a pláne, hát azért, mert nagyon sokan, akik mondjuk Los Angelesből, vagy éppen New Yorkból érkeznek, Honolulunak mondják. A Hawaii angol nyelvészeti kiadványt is elolvastam, ez rendkívül tanulságos, eleve szeretem az ilyeneket. Ez arról szólt, hogy a hawaii szavakat miként kell ejteni, és hát hosszan taglalták, hogy bizony itt a hawaii nyelvben az O, és az U, és így kell ejteni, úgyhogy ettől nem kell megijedni. A hawaii és az angol egyaránt hivatalos nyelv a hawaii szigeteken, de igazából mindenki angolul beszél, viszont két szót az összes turista megtanul az őslakók nyelvén. Az egyik a köszönés, az aloha, a másik pedig a mahalo, ami azt jelenti, hogy köszönöm. Az amerikai autókon megfigyelhető, hogy amellett, hogy ráírják a rendszámra a számokat, a betűket, az állam valamely jellegzetességét is kiemelik. A floridai rendszámtáblákon például az olvasható, hogy Orange State, azaz narancs állam. A Hawaii-szigeteki autók rendszámain az látható, hogy Aloha State, vagyis Aloha állam. Rengeteg magánhangzót használnak a hawaii nyelvben, úgyhogy eléggé egzotikusan csengenek a kifejezések. Például a híres hawaii ing helyi neve Mumu. Ezt bizonyára önök is sokszor látták amerikai filmekben, de lehet kapni a piacokon is nálunk, meg jó pár helyen. A Waikiki, mint már említettem, fodrozódó vizet jelent, habzó vizet, ez is polinész kifejezés. A főnök, hawaii nyelvben Luna, a tehénpásztor Pani Olo. Ha pedig valakit el akarunk küldeni szörfözni, akkor azt kell mondani neki, hogy hen alu. Úgyhogy most már tudunk pár szót mi is hawaiul. A legfontosabb sziget Oahu szigete, itt van a főváros is, gyülekező hely azt jelenti. A reptéren autókat lehet bérelni, a legtöbben ezt teszik, és eltévedni nehéz, főleg azért, mert GPS már a telefonon is, meg az autóhoz is kapható, úgyhogy az edzett turistáknak egyébként még régen se kellett GPS, nem annyira bonyolult, mert hogy az utak a forgalmasabb helyeken 4 hadsávosak, mindent kitábláznak, az aszfalt burkolat tökéletes. A szállodáknál pedig a parkolással nem sokat kell törődni, mert a legtöbb helyen a személyzet beáll a vendéghelyett. Az autók hatalmas amerikai csodák, a Cabrio Ford Mustang, ez a kölcsönzősök egyik kedvence, ezekből rengeteg van mindegyik hawaii szigeten. Még a legrosszabbnak tűnő autó is alig 3 éves, és 3000 köbcent is szinte mindegyik. Láttam olyan fotókat, amelyeken még csak egyetlen épület volt a Waikiki Beach-nél, a Waikiki partszakaszon, Hawaiion, Honoluluban, a háttérben 1-2 szörföző turistával. Ahhoz képest most már egymást érik a felhőkarcolók Honoluluban. A Moana Surf Rider volt az első szálloda, ez pont a Waikiki közepén található, hát akkoriban még volt üres hely bőven. A turisták komolyabb számban az 1930-as évektől kezdve érkeznek ide, akkor indultak el az első légijáratok. Láttam fotót az első repülőkről, kevéssel a víz felett közlekedtek, úgyhogy inkább repülőcsónaknak tűntek. Tehát nem olyan volt, hogy felemelkednek jó magasra, 10 000 méterre, vagy bárhány ezer méterre, nem, mondjuk olyan 30-40 méterrel a víz fölött haladtak, nagyon érdekesnek tűnt. 18 óra volt az út, ma ez sok, régen forradalmian kevésnek tűnt a többnapos hajókázáshoz képest. A Moana Surf Rider, a Waikiki egyetlen olyan szállodája, amely kívülről is klasszikusan elegáns, van hatalmas veranda, fehér faszerkezet, hívogató lobby, és itt rengeteg bérautót is látunk rögtön a bejáratnál. A honolului egyik kölcsönzőnél sárga korvetteket lehet kölcsönözni, a sárga korvett meg a Ford Mustang, klasszikusan ebből látunk a legtöbbet, tehát hihetetlen számban vesznek ki ilyeneket azok, akik ide látogatnak pihenni. A vendégek közül nagyon sokan nyugágyakból figyelik a Beach Road-on sétáló turistákat. A régi épületrészekből pedig az óceán látható. A Waikiki szállodái remek helyen találhatóak, bár hozzáteszem, igazából a panoráma az a kicsit távolabbi Kaimana Beach Hotel Waikiki Kapiolani lakosztályából a legpompásabb, de komolyan mindenhonnan szinte megnéztem, mondom, egy hónapig itt járogattam hoteleket, és nagyon érdekes, onnan remekül lehet látni az egész partszakaszt. Vannak pálmafák is, elegáns luxus figyelhető meg, de szolidan azért. A Waikiki szép homokos part, azért legyünk őszinték, a világ más helyén ennél jóval szebbeket is találunk, tehát a Maldív-szigetek egyes partszakaszai sokkal jobban néznek ki, mint a híres havai Waikiki. Itt viszont fergeteges a hangulat, egymást érik a szörfkölcsönzők, tökéletes amerikai szintű a biztonság, és lehetetlen unatkozni, annyi mindent kínálnak a vendégeknek. Befizethetünk például egy látogatásra az igazi Jurassic Parkba. Tábla hirdeti a park kezdetét, a mihez tartás véget, nehogy valaki meglepődjön, hogy hova érkezett. De hát persze dinók nincsenek, ez a hollywoodi filmesek kedvenc helye, a Kualoa Ranch, és itt forgatnak szinte minden olyan filmet, amiben valami szörnyeteg pusztítja a derékembereket. Nos, valóban annyira érdekes a hely, hogy sose süt erősen a nap, majdnem mindig felhőkövezik a hegyet, minden harsogóan zöld, és egy ilyen tipikus dzsungelszerű környezetet képzelnek el néhány pusztai résszel. Úgyhogy valóban ideális a forgatásokra a hely. 1959. március 18-án Hawaii az Egyesült Államok 50. tagállama lett, ettől kezdve a producerek, rendezők előszeretettel jöttek ide forgatni, mert hogy a környezeten kívül előny az is, hogy minden engedélyeztetési eljárás nagyon egyszerű. A terület pedig tényleg mesés, minden azt sugallja, hogy ezen a helyszínen bármi megtörténhet. Természetes hát, hogy erre járt Godzilla, itt forgatták a Jurassic Park jeleneteit, az 51. randit, a Magnum 1-es epizódjait és a Lost című tévésorozat szinte valamennyi részét, no meg persze a Pearl Harbort is. Amit a filmesek hátrahagytak, az pedig kincs a rajongóknak, úgyhogy naponta ezrek fizetnek azért, hogy megnézhessék Godzilla lábnyomát. A profi túraszervezők arról is gondoskodnak, hogy ne unatkozzanak a látogatók, úgyhogy busszal megyünk a filmes helyszínekre, és még az egykori bunkerek kiállításait is megnézhetjük, verkfotókból vannak itt kiállítások. A filmes paradicsomban még disznót is tartanak, fertelmesen ronda és hatalmas termetű. Ami még nagyon érdekes volt, hogy a Noni nevű növény itt hozza a termését, ebből különböző italokat készítettek, és emlékeztem arra, hogy az én kedves kosaras barátom, akivel együtt jártunk edzésekre, mindig ilyen Noni nevű italt árusított, hogy ez hú, de milyen jó, és valóban itt Hawaiion látható az eredeti növény, és itt is ugyanazt mondják, mint az én barátom mondott, hogy ez rendkívül egészséges, hogyha valaki ilyet iszik. A turistákat, hogyha vannak éppen, akkor elviszik lovagolni, kipróbálhatják a kvadozást, izgalmas túrákat lehet tenni a hegyekben, az esőerdő túrán pedig kipróbálhatjuk, hogy valóban milyen az, amikor a dzsungel közepén egy picit magunkra hagynak, és akkor elmerenkedünk az élet forgandóságán, de aztán értünk jönnek, hiszen Amerikában fő a biztonság. Ha egy kis vakond Budapesten elindulna és az északi féltekén átfúrna a földet, akkor pont a Hawaii-szigeteknél lyukadna ki. Ehhez képest, amint beléptem a Halekulani szálloda lobbyába, már is magyarul szólt hozzám a hotel egyik menedzsere, és kiderült, hogy a szülei 56-ban disszidáltak, ő már Londonban született, de még ma is sokszor magyarul gondolkodik és álmodik. A Hawaii-szigeteken az elmúlt években három magyarral is találkozott, az otthoniakkal is tartja a kapcsolatot, és hát nagyon kedveli a Balatont. Ez a szálloda egyébként egy japán biztosító tulajdona, és ez van a legszélén a híres Waikiki Beachnél, valóban nagyon érdekes, és hát itt is persze fantasztikus táncokat lehet nézni az esti programokon, ez a hula, így hívják, hogy Hula, a virágfüzéres lányok és a combrázó polinéz fiúk táncát. Pearl City, vagyis gyöngyváros, itt kereskedtek először az ide látogató misszionáriusok, a felfedezők, a matrózok, úgyhogy ez nagyon fontos település volt Hawaiion. Az 1930-as évek végén a szigeteket birtokló Egyesült Államok a csendes óceáni flottát Kaliforniából a Hawaii-szigetekre telepítette. 1941. december 7-én ennek a flottának a jelentős részét semmisítette meg a hírhet japán támadás. Pearl Harbor ma is ugyanúgy hadi célokat is szolgál, de azért a látogatók megemlékezhetnek az egykori szörnyű napokról. Három múzeum is van itt, Gyöngyvárosban, a Gyöngykikötőnél, a Bófin tengeralattjáró, ez van a legközelebb a jegyvásárlás helyszínéhez, itt kipróbálhatjuk, hogy milyen lehetett a fedélzeti ágyút beállítani. Tüzelni persze nem lehet vele, ellenben bemászhatunk a tengeralattjáró belsejébe, és megnézhetjük, honnan indították a torpedókat. A Bófin belsejében egy órás sétát lehet tenni, és átérezhetjük, miként éltek itt egykoron a katonák. Kicsi étkező van, emeletes ágyak sokasága, túl sok helyük nem volt, az biztos. Ráadásul igencsak veszélyes dolog volt a tenger alatt járón katonáskodni, nagyon sokan meg is haltak a II. Világháború idején. Kisétálhatunk a tenger alatt járó fedélzetére, és felkereshetjük az Arizona emlékművet. Ennek megtekintése ingyenes, ám előtte mindenkit beterelnek a színházterembe, és rövid bevezető után levetítenek egy eredeti felvételekből álló filmet a japán támadásról. Szerintem talán még drámai élmény, mint a későbbi hollywoodi film. Az amerikaiak a csatahajókat a tagállamokról nevezték el. Az Arizona az egyike azoknak, amelyek megsemmisültek a japán támadás idején. A filmvetítés után kishajóval szállítják a turistákat a csatahajó roncsaihoz. Azokat ugyanis nem emelték ki a vízből, örök tanulságképpen. A roncsok fölé keresztirányban látogatóközpontot építettek, ennek a falára vésték fel az áldozatok neveit. Lenézve az emlékműről lehet látni, hogy az Arizona rozsdás irányítófülkéje még kiemelkedik a vízből, vasak tömege látszik mindenütt. A japánok kétszer támadtak, az első támadás volt a legkeményebb, és állítólag egy harmadikat is terveztek, de végül arra nem került sor. Az Arizona romjai felett tovább pillantva új hadihajókat is láttam, fémtestükön csillogott a napfény. Vontatóhajók húzzák be az óriási szörnyeket a kikötőbe, és itt állnak készenlétben. Az egyik helyen még egy fedélzeti gépfegyvert is célra lehetett tartani, a fotók persze elkészültek, lőni nem lehetett a Missouri csatahajó fegyvereivel szerencsére, mert hogy az Egyesült Államok haditengerészetének egykori büszkesége is itt van, Pearl Harborban, a múzeumban, 270 méter hosszú és 38 méter széles. Túlélte a II. Világháborút, még azt is átvészelte, hogy egy 19 éves japán kamikáze pilóta belerepült a csatahajóba. Aztán a koreai háború idején is használtak a Missourit, sőt, még később is. Lényeg a lényeg, hogy még az öbölháború idején is a hadihajóról adták le az első lövést, végül 1992. márciusában nyugdíjazták, úgyhogy azóta a Missouri teljes valóságában pompázik az itteni múzeumban, Hawaii szigetén. Persze nem csak a fantasztikus tengerész múzeumot lehet megtekinteni Hawaiion, hanem akár egy lövészklubba is elmehetünk. Érdekes, hogy Amerikában ez mekkora nagy divat, itt Hawaiion is találunk többet, és amikor beléptem, rögtön megkérdezték, hogy mit szeretnék, berettával lövöldözni, 44-es magnummal célba lőni, vagy esetleg a brutális verziót szeretném. Hát gondoltam, egyszer élünk, úgyhogy a legkeményebbre voksoltam, bár nem tudtam pontosan, hogy mit jelent. Nos, ez azt jelentette, hogy a speciális fegyverek és taktikák című szervezet izgalmas fegyvereiből válogattak, és még hozzátettek egy-két egyéb dolgot is, mint mondjuk egy orosz kalasnyikovot. A biztonság kedvéért először egy számkóddal zárható szobába tereltek minket, itt el kell olvasni a házrendet, meg hogy a jogszabályok mit írnak elő, hagytak rá időt bőven, nyilván nem csak gyorsolvasók járnak ide, és azt követően pedig már lehetett is menni a lőállásba. A fegyvereket egy-egy oszlophoz láncolták, és csak oda kellett menni. Először az Uzival lehetett kezdeni, a kibiztosító részt is egyszerre kellett nyomni folyamatosan, amikor valaki próbálgatta, utána német fegyvereket, majd amerikai csodákat is kipróbálhatott bárki, aki betöltötte a 18. életévét. Ez itt Amerika, itt mindent ki lehet próbálni, mondta büszkén a tulaj, és elégedetten nyugtázta, amikor meséltem neki, hogy hát a föld másik oldalán nem lehet minden utcasarkon traktorgumira lövöldözni. Tényleg csodálatos önmagában egy honolulói kirándulás is. Itt a Waikiki Beach környékén valóban nem lehet unatkozni. Vannak felkapott éttermek is, amikor éppen nincs koronavírus járvány, akkor akár egy órát is sorba kell állni, hogyha nem foglalunk helyet időben mondjuk a Cheesecake Factory-ban. És hát nézegethetjük persze a belváros pazar szállodáit. Van egy olyan, a Royal Hawaiian, ami spanyol mór stílusban épült. Ilyen vöröses, rózsaszínű színvilágú. Nagyon érdekes. Inkább az Alhambra, a granadai mór várnak a hatása ez a furcsa színvilág, de a gyerekek inkább Disneylandhez hasonlítják, úgyhogy nagyon szeretik, a hotel személyzete pedig ezt ügyesen kihasználja, úgyhogy kapnak is a gyerekek ilyen rózsaszínű úszogumit, és rohanhatnak pancsolni. Hozzáteszem azért, a Waikiki Beach-en nagyok a hullámok. Tehát a felkapott tengerparti szakaszok meg a híres strandok közül a Waikiki meg a Copacabana olyan, hogy hát a kisgyereket csak úszogumival mindenféle védőeszközzel lehet beengedni, mert hát még talán a nagy gyerekeket is, mert engem is úgy odavágott egyszer a hullám az egyik kerítéshez, hogy csak úgy nyekkentem, úgyhogy nagyon vigyázni kell, itt nagyon nagy hullámok vannak. Nem véletlenül a szörfösök paradicsoma a környék. Persze van azért Hawaiion olyan kellemes, álomszerű strand, ahol áll a víz, és nyugodtan lubickolhatunk, de a leghíresebb strand, a Waikiki, az nem ilyen. Hát a neve is mondja, hogy fodrozódó víz, meg habzó víz, hát persze, mert jó nagy hullámok vannak általában. A szállodákban a lakosztályok elegánsak, az ágyak hatalmasak, amerikai típusúak, hát gyakorlatilag egy görögországi ágy duplája, ami itt egy szimpla ágy, úgyhogy nem véletlen, hogy fantasztikus az egész. Sok helyen kókuszpálmákat is látunk, ezeket ültették, ide ültették, hogy igazi trópusi hangulatot varázsoljanak, tehát errefelé nem annyi őshonos pálmafát találunk, mint mondjuk a Maldivon azért. A Kapjuláni Park egy meseszép park Honolulu mellett, a leghíresebb Hawaii-szigeteki hercegnőről kapta a nevét, aki kórházakat alapított, és sokat tett az itteni orvostudomány fellendítéséért. 1778 után ugyanis gyöngykereskedők, misszionáriusok érkeztek a szigetekre. Mivel a helyiek a különböző európai betegségek ellen nem voltak védettek, ezért járványok tizedelték meg a Hawaii-szigeteki lakosságot. Az 1770-es évek végén 350 ezer és 1 millió közötti lehetett az itt élők száma a becslések szerint, de 1848-ra csak 90 ezer őslakó maradt, tehát túlnyomó többségük meghalt a különböző járványokban és betegségekben. Kapjuláni királynő volt az, aki először rádöbbent annak fontosságára, hogy mindenféle orvosi eszközt be kell vetni, hogy a helyieket segítsék és megelőzzék a járványok kialakulását. De úgy képzeljék el, hogy az egyszerű megfázástól is, ami az európai emberek számára tényleg pár tüsszenéssel és egy kis torokfájással járt, nagyon sokan meghaltak a Hawaii-szigeteken, és Kapjuláni királynő intézkedései következtében aztán ellenállóvá váltak sokan a különböző betegségekkel, növekedésnek indult a népesség, úgyhogy rengeteg egészségügyi intézkedést hozott. Emlékét nem csak park, hanem szobrok is őrzik szerte az Oahu szigetén, a különböző helyeken. A szobrokkal amúgy sem fukarkodnak egyébként Hawaiion. Csak 1810-től az 1800-as évek végéig volt királyság. Tehát még 100 évig sem volt Hawaiion királyság. A végén köztársasággá alakították át az államberendezkedést, mégis a regnáló királyokat, királynőket nagyon sok szobor örökíti meg. Kalakau a király emlékműve, gyalog is elérhető például a Royal Hawaiian szállodától. Ő 1874 és 1891 között uralkodott. Bishop hercegnő szintén nagyon híres volt, az 1830-as években született, és első Kamehameha feleségeként jótékonysági egyleteket vezetett. De a hírességek közé tartozik még Kahanamuku herceg is, akit az Aloha nagykövetének tartanak, mert ő volt az, aki a Hawaii-szigeteki hagyományokat elterjesztette a nagyvilágban, hogy a polinéz zene mindenütt ismert legyen, meg a polinéz tánc. James Cook kapitány 1778-as látogatása után a benszülöttek fura szavait latin betűkkel kezdték leírni az ide látogató európaiak, és kontinentális átiratban, vagyis nem az angol kiejtésnek megfelelően történt mindez. A Hawaii egyébként erősen hasonlít a többi polinéz nyelvre. Hozzáteszem, ez természetes, hiszen a Kon-Tiki expedíció bebizonyította, hogy kezdetlegesnek tűnő eszközökkel is képesek voltak a polinézek óriási távolságokat megtenni az óceánon. A nyelvi rokonság így ebben az esetben genetikai rokonságot is jelent. Valószínűleg a jelenlegi francia-polinéziai területekről vándoroltak be Hawaii első lakói. A világ leghosszabb hal nevét sok helyütt elmondják, és ez nagyon érdekes, hogy hú, milyen bonyolult és hosszú szó. Ez legalább annyira kincs a hawaiaknak ez a név, mint a szörf vagy a hawaii tánc. Nos, az égfoltos Picasso hal hawaii neve Humuhumu Nukunuku Pua. Nagyjából jól mondtam el. Amerikában szabad mindent úgy hirdetni, hogy a legnagyobb hamburgerező, a legfinomabb hamburger, a legcsodálatosabb pizza, hát mindig nyugodtan használhatunk ilyen hatalmas jelzőket. Nos, az egyik prospektuson azt olvastam, hogy delfinek a világhírű Kahala hotelben, és amikor a taxisnak ezt mondtam, hogy hát akkor menjünk el ebbe a világhírű hotelbe, akkor mosolyogott, mert hogy még ő sem hallott erről a hotelről, pedig egyébként ott taxis. Minden esetre a gyémánt fej nevű kialudt vulkáni kráter mögött tényleg van egy jó kis szálloda, és valóban érdekes, hogy a szállóban delfineket neveltek. A delfinek állandó lakosok amúgy Hawaii környékén, a bálnák meg csak télen járnak errefelé. Az idomított palackorruakkal ugyanakkor lehet úgy úszni, hogy akár a farokuszonyba is belekapaszkodhatunk. A tengeri élet parkjában, Oahu szigetén szintén úszhatunk delfinekkel, de a Kahala szálló delfinjeivel is lehet hancúrozni. Egyébként a delfin a szállodában dolog az általában polinéz területeken divatos, bár a környezetvédők fellépése miatt mostanában kezdik ezeket megszüntetni, de még van, ahol laknak delfinek továbbra is. A delfinúszás általában egy órás, utána át lehet venni a fotókat, vagy meg lehet nézni a felvételeket. A delfin puszit ad, kezet fog, táncol, többnyire ezeket a pillanatokat örökítik meg a felvételeken is, úgyhogy tényleg jó ez annak, aki a delfinúszáson részt vesz, és úgy tűnik, hogy jó a delfineknek is, legalábbis sokszor, amikor láttam ilyen delfines játékokat, akkor olybá tűnt, hogy azért ők is szeretnek játszani, és szórakoztatja őket a dolog. Van a Big Island, ahol még működő vulkánokat nézhetünk meg, meg pazar vizeséseket, van Maui szigete, van a Kert sziget, aztán ott van a Fősziget, ugye Oahu szigete is. Az egyik izgalmas program a cápa nézegetés. Ez a North Shore-nál található cápa nézegető ponton van, mert nem a parton vagyunk, hanem értelemszerűen be kell menni a tengerbe. Hát félelmetesen kezdődött ez a program, amikor erre beneveztem, mert hogy délutánra jósolták a Felicia hurrikán érkezését, már reggel beborult az ég, szakadt az eső, a nagy szélben hajladoztak a pálmafák, de hát ha már befizettünk, akkor elmentünk, és hát egy órán át autóztunk Oahu szigetén, hogy a cápakereső hajó északnyugati kikötőjébe érjünk. A sötétített üvegű mikrobuszban rosszul lettem, na gondoltam, hogy ehhez még jönnek a cápák, aztán annyi, de a cápák nem jöttek, mert hogy a hurrikán elsöpörte a programot, a hajó kapitánya nem vállalta az utat, úgyhogy mehettünk vissza a sziget másik oldalára. Másnap már nem volt vihar, de még mindig tolódott a cápa nézegetés, mondván, hogy még bármikor visszajöhet a rossz idő, úgyhogy cápa nézegetésnek annyi. Már kezdtem azt hinni, hogy a sors keze van a dologban, de mivel tudtam, hogy egy hét múlva visszatérek majd a szigetre, jeleztem a kapitánynak, hogy visszatérek, mint Schwarzenegger a Terminátor 2-ben, és mondta, hogy jó, akkor érvényes lesz akkor is a befizetett összeg és a jegy, úgyhogy várnak szeretettel. És valóban egy hét múlva a verőfényes napsütésben száguldott ki a hajó a csendes óceán nyílt vizére. A kikötő közelében delfinek ugrándoztak, tehát tényleg jó sok delfin van errefelé. Igaz volt, amit már korábban is hírből hallottam. Volt pici delfingyerek, szaltókat csinált a levegőben, nagyon tetszett az egész. Egy óra hajókázás után a kapitány jelezte, hogy ideje készülni. Következett a kötelező előadás arról, hogy mit nem szabad a cápaketrecben. Nem nyúlhatunk ki, nem dughatjuk ki a lábunkat, csak vegyünk levegőt, ahogy bírjuk, és figyeljük a tengeri szörnyeket. Kapaszkodni lehet, hiszen óriásiak a hullámok, de csak óvatosan. A ketrec a hajó végén volt. Először azt hittem, hogy mereven rögzítik a járműhöz, de nem így történt, hanem bemásztunk a ketrecbe, és utána eloldozták a szerkezetet, a bólyák segítségével fennmaradt a víz felszínén, és két lánc tartotta, és a láncokon keresztül a hajóhoz csatlakozott ez a ketrec. 15-20 méterre eltávolodott a ketrec a hajótól, ahogy a hullámok elsodorták, és a cápákra egy percet sem kellett várni. Már a hajó lehorgonyzásakor megjelent az első szörnyeteg, 3 méteres lehetett, és félelmetesnek tűnt. Aztán, amint a ketrecben elhelyezkedtünk, sorra érkeztek a többiek. 2 méteres volt a legkisebb, durván 4 a legnagyobb. A hajó kapitánya haldarabokat dobált a vízbe, ettől szinte megvadultak, zabálták a finom falatokat, aztán egyre többen jöttek, 20-30-an. Próbáltam figyelni őket, de közben picit fuldokoltam is, mert hogy akkora volt a hullámverés, hogy mindig belement egy kicsit a pipámba. Aztán végül kaptam már egy kis levegőt, és közben a kapitány is leeresztette a kamerát a víz alatti felvételekhez, és fura volt, hogy az egyik cápa rögtön meg akarta enni a kamerát, de szerencsére csak odaharapott, aztán a gép forgott tovább, nem ízlett neki. Egyébként a kamerát is bevonták, fém szerkezetben volt benne, tehát valószínűleg nem először fordult elő, hogy a cápa szinte mindent megzabálna, amit úgy befelé lógatnak. Úgyhogy érdekes volt, a cápák egyre közelebb és közelebb jöttek, és megfigyeltem, hogy a hátukon harapásnyomok voltak, némelyiknek a farok úszonya is darabos volt, valószínűleg egymást sem kímélik. Nagyjából 40 percig tartott a cápa nézegetés közelről ketrecből, aztán a hajóhoz húzták a szerkezetet, és óvatosan kikecmeregtünk. A cápák még köröztek vadul a hajó körül, de ezúttal nem várt rájuk több falat, úgyhogy sikeres volt ez a cápa nézegetés mindkét fél részéről. Maui, a Völgy-sziget nagyjából fél órányi repülőútra van a fővárostól, Honolulutól. Főleg amerikai turisták járnak ide, hogy kipihenjék a fősziget mozgalmasságát. Sokan kabrió autókat bérelnek, élvezik a napfényt, no meg természetesen a szelet. Ha pedig kirándulni akarnak, akkor elmennek a helyi vulkán tetejére, és belenéznek a kráterbe, úgy 3000 méter magasan. Maui legérdekesebb szállodája a Hyatt Regency. Jellemző az itteni szállodákra, hogy mindig valamilyen plusz attrakcióval próbálják meg ide csalogatni a vendégeket. Nos, ennél a szállodánál mesterséges vízesésrendszert építettek barlangokkal, medencékkel, a komplexum köré gyönyörű növényeket telepítettek, és afrikai pingvineket hoztak ide, flamingókat meg hattyúkat is. Érdekes volt megfigyelni, hogy esténként a pingvinek mindig fölfelé néztek, és bámulták a csillagokat. A flamingók meg a tollazatukba dugták a csörüket, úgyhogy fura volt, hogy melyikük hogyan alszik. Nappal azonban mindegyik virgonckodott a turisták nagy örömére. Érdekes volt még az is, hogy sok helyen a szállodákban, akár csak Vegasban polinéz cirkuszt vagy polinéz látványosságot adnak elő, vagy egy táncot esténként, vagy valamilyen érdekes előadást. De hát ez csak fokozta a szórakozási lehetőségeket, mert egyébként önmagában az is szórakoztató volt, amikor a különböző barlangrendszereket, mesterséges barlangrendszereket megmutatták. A kedvencem volt a baseball barlang, csak én hívom így, nem ez a hivatalos neve, de az volt a lényege, hogy ha valaki a kerti medencénél áthatolt egy vízesésen, és egy kívülről az őserdőt idéző mesterséges barlangba bementünk, akkor baseballt vagy amerikai focit lehetett nézni plazma tévéken belül a barlangban. Hát ez furcsa kombinációja volt a szórakozásnak, a látványnak, meg a természetutánzásnak. Kaanapali, így nevezik a környéket, és ettől egy picit délebbre található a Lahaina kikötő. Lahainából indulnak a turistahajók, és itt is lehet delfineket nézegetni, de arra is van lehetőség, hogy befizessünk egy tenger alatt járó túrára. A Pioneer vendéglőnél lesétálhatunk a mólóhoz. Ez volt egyébként Maui szigetének első étterme, és a helyi frissen fogott halételek a legnépszerűbbek. Az itteni kikötőből furcsa kis hajóval visznek minket az Atlantis tenger alatt járóhoz, útközben pedig megcsodálhatjuk Maui szigetének híres vulkánját, ez ma egyébként nem aktív, és mint említettem, fel is lehet mászni és meg lehet nézni a krátert. Az Atlantis tenger alatt járó éppen kiemelkedett a habokból, mire odaértünk, úgyhogy már csak a fedélzetre kellett lépnünk, majd irány a tenger alatt járó belseje. A mélységmérőn lehetett követni, miként süllyedünk egyre lejjebb és lejjebb. Összesen, most méterben nem mérföldben mondom, 30 métert tesz meg a tengerfenék eléréséig a furcsa jármű. Itt aztán nem csak a korallzátonyok élővilágában lehet gyönyörködni, hanem hajóroncsokat is meg lehet nézni. Az egyik hajó például a 80-as évek elején süllyedt el, és rengeteg hal beköltözött a maradványokba, főleg ilyen sárgás színűek, úgyhogy itt valóban volt értelme a tenger alatt járó túrának, mert hogy rengeteg gyönyörű halat láttunk. Emlékszem, Majorka mellett is van ilyen tenger alatt járó túra, de hát ott igazából azért a földközi tengernél nem olyan látványos a tenger alatt járó túra, mint a Polinész szigeteknél. Maui a golfozók paradicsoma is, 18 lyukú pályákat találunk, többet is itt a környéken, úgyhogy bőven van miből válogatni. Maui szigeteken pedig talán a legjobb a Luau. A Luau az egy klasszikus vacsora, polinéz vacsora, ezt hívják Luau-nak, ezt mindenképpen ki kell próbálni. Itt természetesen szórakoztató programok is vannak, nem pusztán enni adnak nekünk, ki lehet próbálni a dárdahajítást, lehet eltüntethető tetoválást kérni, és hát önmagában ez a Luau, a polinéz hagyományokat felidéző mulatság, kellemes vacsorával összekötve. Régen a férfiak még ágyékkötőt és kis szoknyát viseltek, a kezükben pedig pajzsot tartottak, a nők pedig ilyen klasszikus kis polinéz szoknyát viseltek szintén, tehát ez a klasszikus polinéz viselet, és kókuszdióból készítettek maguknak melltartót, de ezt is csak már az 1700-as évek végétől, előtte még melltartó nélkül csak kis fűszoknyában járkáltak. A polinéz művészek ruházata manapság kiegészül néhány kínai import termékkel, de attól még kétségtelenül nagyon látványos az előadás. A játékos programok után pedig megnézhetjük a naplementét, a csodaszép pálmafás öböl homokján sétálgatva. Aztán pedig jöhetnek a Luaun, a finom falatok. Amerikai dalok, havai átdolgozással ezt hallgattam, utána megjöttek a táncosok, harcoltak, kibékültek, kis történelem, kis szerelem, a Luaut pedig a tűztánc zárja, úgyhogy a polinézek többször átszökkentek a lángok felett, majd az egyik fiatalember megpörgetett egy két oldalán izzó fáklyát, és ezzel a Luaunak vége is volt, a fotók átvertők a kijáratnál. Kauai szigetének vulkáni kupjai csodaszépek, majdnem mindegyiket benőtték a növények, emiatt naplementekor zöldes arany színben ragyognak itt az egyik szép Hawaii szigeten. Kauai a Hawaii szigetek 8 nagy szigetének egyike, az 1598 méteres Kawaikini tűzhányó teremtette, a nevének jelentése pedig kertsziget. Itt fedezték fel a legrégibb petroglifákat, vagyis kőbe vésett szimbolikus jeleket, amelyeket még a polinézek hagytak hátra. Kauai földjén sok helyütt vörös színű homokot találunk, és hát nem is igazából ilyen keményre döngölt föld, hanem inkább omlós homok, de gyönyörűek egyébként a növények, valamiért szeretik ezt is. Amikor Honoluluban megkérdeztem, hova érdemes utazni, azt mondták, hogy Maui szigete talán a legbiztonságosabb és a legszórakoztatóbb, a Kertsziget, Kauai pedig a leggyönyörűbb, Big Island pedig, ugye a legnagyobb sziget, a nagy sziget, az meg a legizgalmasabb, hiszen itt még működő vulkánokat is találunk. A Fern Grotto barlang a helyiek nagy kedvence, ezt egy folyón, egy helyi folyón csónakkal ereszkedve tekinthetjük meg, és nagyon sokan rendkívül romantikus helynek találják, bár hozzáteszem errefelé azért nem sporolnak a jelzőkkel, de tény és való, hogy gyönyörű, fantasztikusan szép polinéz virágok nőnek itt. Elég komoly a páratartalom, és emiatt buja zöld a növényzet. Van egy nagyon szép botanikus kert, a Limahula botanikus kert, ahol több mint 200 különféle orchideát láthatunk, tehát a Hawaii-szigetekről nem távozhattunk el úgy, hogy ne néznénk meg egy ilyen orchidea farmot, ez valóban elképesztően érdekes. Ha pedig az orchideák megcsodálása után innánk egy jó kávét, akkor ezt megtehetjük autentikus helyszínen, mégpedig a Kauai Café Company-nál, ahol a gyárlátogatás turisztikai látványosság is egyben. 4 millió kávécserje nő itt, és sárga kávét, édeset, mogyoróízűt, enyhén savasat, mindenfélét termesztenek, talán annyi félét, mint ahány csokoládéja volt Gombóc Artúrnak, és ha már kávészakértők lettünk, akkor indulhatunk utána a cukorgyárba, mert hogy itt hozták létre Koloa városában az első nagy cukorültetvényt Hawaiion, Emiatt aztán ez egy komoly gazdasági központtá is nőtt, manapság pedig a turisták megnézhetik a cukorgyártás történetét, utána pedig ismét finomságokat falatozhatunk. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották, Garay Bendegúz segítőtársam nevében, és további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!